Virágmagokkal teli levelet hozott a posta tavasszal a parlament alakuló ülésének napján hazánk 386 új képviselőjének. A boríték a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálattól érkezett, azzal a kéréssel, hogy mindenki a saját választókerületében karoljon fel legalább egy ügyet, ami a gyermekszegénységgel kapcsolatos, vagy hozzanak olyan intézkedést, amely ennek felszámolása érdekében történik. A szeretett szolgálat úgy gondolja, ha egy képviselő közelről megismeri a gyermekek szegénységét, a szegénységben élők helyzetét, vagy egy-egy konkrét szervezet küzdelmét, mindenféle újabb tanács nélkül is tudni fogja, mi a dolga. Munkatársunk Matyasovszki Nóra ott volt az eredményekről beszámoló őszi sajtótájékoztatón. Először Vecsei Miklóst, a máltaiak alelnökét kérdezte.
Egy nagyon szép kép, amivel elindították ezt az egész akciót, ugye néhány magot küldtek a képviselőknek azzal, hogy ültessék el, és amikor ki kell, akkor válaszolnak egy olyan témát, amit magukénak éreznek. Milyen visszajelzések érkeztek a képviselőktől? Magukénak érezték valóban ezt a témát? Tettek ellene?
Nagyon sok levelet kaptunk az első megszólításra, tehát a májusi megszólításunkra, nagyon sok ígéretet is, és hát nyilván minden képviselőnek, mivel a képviselők körzetéből meg szokták keresni, hogy ezen a levélen keresztül jelesül is megkeresték az egyéni képviselőket, tettek lépéseket ez ügyben. Én azt gondolom egyébként, hogy minden képviselő azt is gondolja, hogy teszi ezeket a lépéseket, csak attól félünk, hogy talán nem ismeri ezeket a mélységeket. Ugye mi azt állítottuk, hogy ha nagyon jól megismeri ezeket a problémákat, akkor néhány hét alatt egy nagyobb ívet járhat be, mint az egész szociálpolitika. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a gyermekek nyomora az olyan sebet üt az egészséges lelken, ami utána egyszerűen cselekvésre kényszeríti. Tehát mi igazából, ha ezt nézzük, hogy ezt az eredményt szerettük volna elérni, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy azért nem voltunk eredményesek. Átszakadásszerűen nem jött át ez a végtelen nyomor. Statisztikai adatok maradtak, azt gondolom, ijesztő nagyságú statisztikai adatok, de ahogy általában közelről minden, a Devecsei katasztrófa is másképp néz ki, mint a tévében, ahol szintén egyébként katasztrófának néz ki. Ugyanígy ez a gyermeki nyomor, amivel mi találkozunk a statisztikai adatokban, hiába a nagy számok, hiába a százalékok, én azt gondolom, hogy nem robbantják szét az embernek a nyugalmát.
Elhangzott a sajtótájékoztató alatt, hogy hol van az a híd, ami gyakorlatilag a politikusok és a végállomás között van. Van híd? Lesz?
Nekem az a szomorú meglátásom, hogy vannak élő hidak, és tulajdonképpen amikor politikusokkal beszélgetünk, akkor tulajdonképpen mindenki egyetért, mindenki elkötelezett, mindenki cselekedni, és aztán a hétköznapoknak az egyéb kötelezettségei, fájdalmamra nagyon gyakran azért ezek mégiscsak konferenciák, utazások, nemzetközi kötelezettségvállalások, ezek mintha eltérítenék abból az elkötelezettségükből.
Mindjárt vége 2010-nek, azaz vége a szegénység évének, de nem a szegénységnek. Hogyan tovább?
Szerintem ezek az évek, ezek, ha jól sikerülnek, akkor kicsit többet beszéltünk az ügyről. Szerintem volt itt ugye roma évtized is, ami én azt hiszem, hogy szegény cigány emberekkel túl sok mindent nem értetett meg, és nem javította meg az életüket. Én viszont emlékszem néhány gyönyörű reklámra, meg gyönyörű plakátra, ami engem nagyon érintett, és végig azon reménykedtem, hogy talán másokat is, és talán másoknak is itt a szavak hallatán is kicsit felelevenednek azok a nagyon-nagyon szép reklámok. Ennyit ért, de hogyha mondjuk megnézem a mögötte lévő költségvetést, akkor kétségbe sem azon, hogy mennyire haszontalanul tudunk eltölteni éveket, pénzeket, anélkül, hogy koncentrálnánk a probléma gyökerére. Én azt hiszem, hogy ami a magyarországi cigánysággal történik az elmúlt 20 évben, az túlmutat mindenféle természeti katasztrófán. És hogyha szeretni, nem is tudjuk az ügyet legalább egy picit megijedni, hogyha nem állunk meg és nem fordítunk egy picit ezen az állapoton, akkor nagyon-nagyon komoly problémák történnek. Azt gondolom, hogy egy-két ügyet ki kéne ragadni a politika karmai közül, és egyébként erre most van is esély, egy kétharmados parlamentben abszolút van esély, és én azt hiszem, hogy ezeken a területeken ilyen nemzeti békét kéne kötni.
A szegényügy egyenlő cigányügy?
A magyarországi cigányság ugye az egyik legsúlyosabb szociálpolitikai jelenség ma. Én azt hiszem, hogy nagyon sokan másképp értik ezeket a szavakat. Én azt hiszem, hogy elszigetelt cigány közösségeket jó módban nem nagyon lehet látni ma Magyarországon. Teljesen elszigetelt cigány települések nem mutatják a fejlődés jeleit, viszont nagyon sok olyan cigány településre be lehet menni, ahol az ember úgy érzi, hogy megállt az idő. Én azt hiszem, hogy azért nagyot nem téved az, aki azt gondolja, hogy a nyomor felszámolása nagy részt a cigányság felemelésével szüntethető meg. Én is nagy részt így látom. Természetesen rengeteg nem cigány családért nagyon nehéz sorban. Magyarországon ugye emlegetik ezt a 3 millió körüli szegénység küszöb alatt élőt. Itt nyilvánvalóan nincs 3 millió cigány ember, de hogyha mondjuk megnéznénk a legszegényebb 500 ezer családot Magyarországon, akkor félek, hogy arányaiban a cigány családok felülreprezentáltak lennének ebben a tömegben.
Örülünk, hogy az Európai Unió ezt az esztendőt a szegénység és a kirekesztés elleni küzdelem évének nyilvánította, hiszen a mi célunk a szegénység elleni küzdelem, a kirekesztést pedig betegségnek tartjuk. Jelentette ki optimistán a projektet indító sajtótájékoztatón Kozma Imre atya tavasszal. A Remény magjai című kezdeményezés eredménye azonban lesújtó. A virágmagok vagy nem jó talajra hullottak, vagy nem csíráztak ki, ugyanis az eredményekről tartott tájékoztatóra egyetlen képviselő sem ment el, s csak néhányan jeleztek legalább valami konkrétumot kimentő levelükben. Kolléganőnk végül Kozma atyát, a szeretett szolgálat vezetőjét szólította meg.
Nagyon nehéz visszaadni ezt a körülbelül másfél órás sajtótájékoztatót, illetve beszélgetést, amin itt túl vagyunk. Nekem az jutott az eszembe, és ezt nem önökre értem, hogy a tett halál az okoskodás.
Nem lehet élni kockázatvállalás nélkül, és a döntések azok mindig kockázatot jelentenek. Természetszerűen azt a lelki erőt is, hogy az ember megtalálja a megoldást, és a megoldást csak az ember találja meg, aki nem kimenteni akarja magát, hanem beleveti magát az életbe, a feladatokba. Az adott pillanatban adatik a legfontosabb lépés, a legfontosabb tett, és ezekből épül föl az élet. Azt hiszem, hogy az életünk azért olyan, amilyen, mert ezt a kockázatot nem vállaljuk, mert azt hiszem, hogy kényelmesen szeretnénk élni. És úgy a legkényelmesebb, hogy az ember mindig visszalép, mindig talál elegendő érvet amellett, hogy miért nem, holott az életet az igen jelenti.
A hallgatók sajnos nem tudják, de rengeteg képet néztünk végig olyan rettentő szegénységben élő gyerekekről és családokról, amit nem is tudunk elképzelni. Az az érzésem, hogy önök rengeteget kockáztattak.
Akkor, amikor az ember fölkeresi a cigánytelepeket, akkor, amikor az ember odafordul a kapuajba, kuporgó hajléktalanhoz, akkor, amikor az ember egy eladósodott családdal leül, és próbál beszélni arról, hogy hogyan tovább, akkor ez bizony azt jelenti, hogy az ember megtapasztalja, hogy milyen gyengék is vagyunk, de ugyanakkor éppen ezek a találkozások hozzák ki belőlünk azokat az erőket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy egymást fel tudjuk emelni.